Magyarország mondjuk 2-3%-kal több kamatot fizet, mint más országok, és ezért jönnek be a befektetők, veszik a forintot. A forint árfolyam úgy alakul ki, mint a paradicsom ára. Ha sokan akarnak venni, akkor fölmegy a árfolyama, erősödik a forint. Ha sokan akarnak eladni, akkor lemegy az árfolyama, gyengül a forint. Igazából ez a nem is a Nemzeti Bank dolga, hanem a pénzpiacokon alakul ki, hogyha mondjuk magyar államkötvények kamata magasabb, mint más országok államkötvényének a kamata, akkor úgy számolnak a befektetők, hogy ha forintot veszek, akkor 2%-kal évente több kamatot kapok, mint hogyha cseh koronát, vagy svájci frankot, vagy nem tudom mit veszek, és ezért szívesen vesznek forintot. És mindaddig, amíg veszik a forintot, addig stabilan áll az árfolyama, mert keresik. Tehát a kereslet-kínálat határozza meg az árfolyamokat, és amíg van kereslet, addig ez működik. A probléma akkor van, hogyha elbizonytalannak a befektetők, és úgy érzik, hogy most már akármilyen kamattal sem lehet megfizetni azt a kockázatot, hogy most megveszik a forintot, és mondjuk egy év múlva vissza akarják váltani euróra, és közben leértékelődik a forint, és akkor ők veszítenek. Ugye, mert most megvesznek 250-ért, mondjuk most nem tudom mennyi a napi árfolyam, de mondjuk megvesznek 250-ért, megvesznek egy euróért kapnak most 250 forintot, mondjuk egy év múlva hasszámot mondok, 300 lesz az árfolyam, akkor van 250 forintjuk, azt visszaváltják, akkor csak 0,8 eurót kapnak érte. Vagy 0, nem tudom mennyit. De el tudják képzelni. És ugye 2%-a ugyan több kamatot kaptak, de az árfolyamon veszítenek. Mindaddig, amíg abban bíznak, hogy stabil az árfolyam, addig stabilan marad az árfolyam. Ezt akartam mondani. A magas kamat persze ezt segíti és stabilizálni. A következő ilyen nemzetközi pénzügyi ok, hogy túl sok pénz van a világban, nem tudják hová tenni a befektetők, és azokat az egzotikus országokat keresik, mint Magyarország, ahol magasabb a kamat. Mert ugye a stabilabb országokban alacsonyabb a kamat, ezért szívesen mennek a instabilabb országokba, ahol magasabb a kamat. De azért nem annyira instabil, mert Magyarország végül is egy stabil ország. Tehát hosszú távon mindenki azt mondja, hogy Magyarország stratégiailag egy jó ország. Vannak rosszabb kormányok, csinálnak hülyeséget a gazdaságpolitikában, sok minden előfordul, de Magyarország tagja az Európai Uniónak, demokrácia van, legalábbis úgy néz ki, politikai demokrácia, szabad választások, nem tudom, mi kell még, gazdasági verseny, szabad piac. Tehát ugyanazok az elvek működnek, mint bármelyik civilizált országban. Azt most az, hogy most komolyan gondolom, hogy vannak benne ilyen kisebb eltérések, az hosszú távon nem zavarja a befektetőket, tehát mindenki azt mondja, hogy Magyarország azért egy Európai Uniós tagállam, stabil ország. Van egy ilyen naív nézet is egyébként, bár ma már egyre kevésbé, hogy az Európai Unió majd megvédi a bajba került tagjait. Nem győzi elégszer kommunikálni az Európai Unió, hogy nix, nem védi meg. Benne van egyébként a Maastrichti szerződésben úgynevezett bailout klauzula, hogy azt jelenti, hogy nem vállal felelősséget az Unió egyetlen tagállamáért sem. Mindenki olyan gazdaságpolitikát folytat, amilyet akar, és hogyha összedől a valutája, akkor az az ő problémája. Azért dőlhet össze, mert megijednek a befektetők, mert túl nagy a költségvetési deficit, túl nagy az államadóság, vagy rossz a gazdaságpolitika, és eladják a forint befektetéséget. És ha mindenki elkezdi eladni, akkor hirtelen összedől. 2003-ban volt egy ilyen válság, de akkor fordítva volt, mert akkor mindenki venni akart forintot. Mert akkor arra számított, 2003 januárjában volt egyébként. Épp most voltam síelni, és most mondták, hogy 2003-ban volt az, amikor nem voltam síelni, mert akkor volt ez a valutaválság ugyanebben az időben, január közepén. Mindenki venni akart forintot, mert arra számítottak, hogy tovább fog erősödni a forint, kierősödik a úgynevezett sávból, és akkor érdemes venni, mert ugye most megveszem 250-ért, 230 lesz mondjuk két nap múlva, és akkor két nap múlva visszaváltom, akkor a 250 forintomért nem egy, hanem 1,1 eurót fogok kapni. Tehát az nagyon jó üzlet lett volna, két nap alatt 10%-ot keresni, az nem olyan rossz. Tehát akkor egy ilyen spekuláció tört ki, de ez csak azt mutatja, hogy mennyire érzékeny a forint. Ugye 5 milliárd euró dölt be két nap alatt az országba, ebben a hitben, és ez majdnem kierősítette a forintot. Azt nem tudom miért, máig nem értem, hogy pontosan mi történt, mert ugye forintot kellett eladni. Én ugyan igyekeztem akkor elmondani, hogy forintunk van, amennyi kell, nyomtatunk. Tehát ha 5 milliárd euróért akarnak forintot venni, akkor 5 milliárd eurónyit. Hát most mondom, nem nyomtatunk, mert számlára írunk csak, de akármennyit tudunk csinálni forintot. Tehát azért nem értettem, hogy miért veszik, mert forintot eladni az könnyű egy nemzeti banknak. Ja, a ellenkezője az nehezebb. Tehát ha mindenki vissza akarja váltani a forintját, és ők adnak el forintot, és nekünk forintot kell venni, és eurót kell érte eladni, az már probléma. Mert eurót nem tudunk nyomtatni. Azt csak az Európai Központi Bank tud nyomtatni, de ők meg azt mondták, hogy nem. Ugye akkor annyit tudunk eladni euróból, amennyi készlete van a Nemzeti Banknak. Hát most 19 milliárd euró, az nem olyan kevés, de nem is olyan sok. Tehát ha 5 milliárd euró jött be két nap alatt, akkor el tudják képzelni, 19 milliárd euró, az ilyen tempóban mondjuk egy hét alatt elfogy. És akkor már tényleg nem tudunk mit csinálni. És akkor az lesz, hogy hagyjuk leértékelni a forintot, nincs más megoldás, és akkor mindaddig, amíg el nem kezdik majd keresni, mert már olyan olcsó lesz. Tehát nagyjából ezek a tényezők tartják ma stabilan a forintot. Van egyfajta bizalom a Gyurcsány kormány gazdaságpolitikájában. Nekem meggyőződésem, hogy ez tévedéseken alapul egyébként ez a bizalom, de részben az Európai Unió is rájátszik ugye azzal, hogy jó a konvergencia program, meg őket csak az érdekli, hogy a költségvetési deficit csökken. Az tényleg csökken egyébként. És a befektetők is ezt nézik. Tehát ez az része tényleg jó, mert csökken a költségvetési deficit, más problémákat eredményez, amik majd később fogják növelni a költségvetési deficitet, de most úgy néz ki a felszínen, hogy ez egy jó program, tehát ez is erősíti a forintot. Aztán vannak olyan pletykák, hogy oroszok veszik a forintot, ezt nem tudom. Amíg az kétségtelen, hogy 2006. szeptember 17-én volt a Gyurcsány Ferenc a Krím félszigeten találkozott a Putyinnal, és szeptember 21-től erősödött a forint. Ez igaz egyébként. És ugye utána nekem is szóltak londoni befektetők, hogy hát egy olyan dílt kötöttek, hogy a Gyurcsány kormány stabilizálása érdekében az oroszok veszik a forintot és stabilan tartják. Nekem erre nincs bizonyítékom. Azt hiszem senkinek sincs egyébként, ha csak Putyinnak nem, de ő meg nem igen fogja egyenlőre kiadni, de nem is nagyon hiszek benne, megmondom őszintén. Abban hiszek, hogy kötöttek díleket, hogy a MOL-t, meg a Malévet, meg nem tudom, hogy micsodát lehet, hogy konkrét vállalati nevek nélkül átjátsszák az oroszoknak különböző politikai támogatás, vagy nem tudom, micsodák érdekében. Ez valószínűleg így van, hogy ez a forintra, ugye annyiban hat a forintra például, ha egy orosz Malévot akar venni, akkor elő forintot vesz. A Malévet elvileg ugye forintért adják el, tehát átváltja az euróját forintra, megveszi belőle a Malévet. Vagy OTP-t akar venni, OTP részvényt akar venni, akkor átváltja az euróját, vagy nem tudom milyen van, dollárja van az orosznak általában. Rubellel már nem igen foglalkoznak, de ugye az olaj és gáz eladásból hihetetlen deviza készlet halmozódott fel Oroszországban. Kínában, Indiában, nem tudom, de mondjuk Oroszország ebből a szempontból lényeges. Ha akarnak magyar részvényeket venni, akkor forintot kell venniük, vagy magyar kötvényt, akkor forintot kell venniük, és az erősíti a forintot. Hát megpróbálok gyorsan válaszolni. Ugye, hogy mikor lesz euró? Nem tudom. Beláthatatlan távlatban van. Szóval az euró bevezetése jó lenne az országnak, gazdaságnak, stabilizálná, kamatok alacsonyabbak lennének, gyorsabb gazdasági növekedést hozna, stb. De az eurót csak az ország vezetheti be, ahol röviden fegyelmezett gazdaságpolitikát folytatnak. Ugye ez az úgynevezett Maastrichti követelmények, alacsony kamat, alacsony infláció, alacsony államháztartási deficit, alacsony államadóság és két éves pénzstabilitás, ez az öt feltétel van. Ezektől mi nagyon távol vagyunk. A 27 tagállam közül egyetlen egy vagyunk, amelyik egyik feltételt sem teljesíti pillanatnyilag. Ugye Máltán és Cipruson az idén vezették be, Szlovéniában tavaly, Szlovákiában állítólag jövőre fogják. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy mikor lesz. Azt tudom mondani, hogy ha elkezdődne egy fegyelmezett és jó gazdaságpolitika Magyarországon, ma olyan távol vagyunk az eurótól, hogy akkor, ha elkezdődne, akkor szerintem 5-6 év alatt elérhetnénk az euróhoz. Egyébként az eurónak most már én is kezdek félni a bevezetésétől, ugyanis és ez a következő kérdésével is önnek összefügg, hogy hogyan nőhetnek a bérek és az árak. Ugye az a probléma, hogy azokban az országokban, ahol alacsony az egyfőre jutó bruttó hazai termék, ott alacsonyak a bérek. És ott gyorsabban nőnek egy kicsit az árak, mint más országokban, ahol magasabbak a bérek, mert gyorsabban nőnek a bérek, elvileg. És ahogy a bérek gyorsabban, ugye zárkóznak föl a bérek a Európai Unió szinthez, most ezt nem fogják elhinni nekem, de elvileg még Magyarországon is az elmúlt 15 év átlagában mondjuk közelebb kerültek a bérek, majd mindjárt visszatérek, hogy milyen ütemben. Zárkóznak föl a bérek, de így emelkednek az árak is. Az áraknak egy része az bérköltség. Főleg a szolgáltatásokban, ahol a termelékenység nem nagyon nő, viszont a bérek növekednek. Még egy pincér ma többet keres, mint 10 évvel ezelőtt, ezért az éttermi árak magasabbak. Vagy egy fodrász többet keres, ezért a fodrászati árak azok magasabbak. A termelésben ez nem egészen így van, mert a termelésben a termelékenység gyorsan nő, tehát egy televíziót mondjuk ugyanazok a robotok hamarabb előállítanak, mint korábban, és ezért a televízió ára hiába emelkedik benne a bérköltség, egyrészt pici benne a bérköltség, másrészt meg, mivel több televíziót tudnak gyártani, elvileg nem emelkedik. De ezt se fogják elhinni, de tényleg így van, majd az áraknál visszatérek, hogy a szolgáltatási árak gyorsan emelkednek, az iparcikkek árai általában lassabban emelkednek. Most elvileg a bérek úgy nőhetnek, ahogyan a termelékenység nő. Hát az a baj, hogyha ugye Magyarországon azért évente a felzárkózás következtében 2-3%-kal gyorsabban nő az átlagos termelékenysége a gazdaságnak, mint az Európai Unióban. Mert ide jöttek a külföldiek, ugye ma egy Suzuki autógyárba sokkal termelékenyebben gyártak autót, mint annak idején az Icarusban autóbusz. És ugrásszerűen megnőttek bizonyos területeken, de így átlagosan is évi mondjuk 2-3%-os termelékenység növekedési különbségünk van. Ez a felzárkózás. Most elvileg a bérek ennyivel nőhetnek gyorsabban, mint más országokban. És akkor van baj, hogyha valamilyen kormányzati akció, vagy szakszervezeti akció, vagy nem tudom minek következtében a bérek sokkal gyorsabban nőnek, mint a termelékenység. Ez volt 2002-ben, mert ha a termelékenység növekedésével arányosan nőnek, akkor megvan a fedezete, mert megtermelték az árut is. Hogyha ennél gyorsabban nőnek, akkor nincs meg a fedezete, akkor infláció lesz belőle. Most egy-egy szektorban persze lehet 50%-kal emelni a béreket, mert átlagosan az még mindig eloszlik. De az volt a baj, hogy 2003-ban, 2002-ben átlagos béremelkedés is, nem tudom, 14 vagy 15% volt a magyar gazdaságban, míg a termelékenység emelkedés volt 3%. Most ezt sokáig nem lehet csinálni, mert ez csak hitelfelvételből lehet, mert nem termelték meg a hozzá szükséges. Most nem a pedagógusokra mondom, mert persze a pedagógusok el voltak maradva, bár pedagógusokra is van egy nézetem, de azt most lehet, hogy nem lenne népszerű, nem fejtem ki. Nem, az a probléma egyébként, hogy a magyar pedagógus bérek rendkívül alacsonyak voltak az európai átlagos pedagógus bérekhez képest. 98-ban, ha jól emlékszem, egy átlagos európai pedagógus 102%-át kereste az európai átlagos jövedelemnek, egy magyar csak 80 valamennyit kereste a magyar jövedelemnek. Tehát ez mutatja, hogy mekkora olló volt a pedagógusok. De az a baj, hogy az 50%-os béremeléssel 120%-ra kerültek a pedagógusok az európai 102-vel szemben. De ezt nem lehetett sokáig fönntartani, mert utána rögtön elkezdték visszavenni a pedagógusoktól, azzal, hogy nem emelték a bérét nominálisan sem egy darabig. Most ugye van elvileg talán 6%-os, mint ahogy rektor úr mondta, jövedelememelkedés, csak van 7%-os, vagy lesz az idén mondjuk 6%-os infláció. Tehát gyakorlatilag a reál jövedelem az nem emelkedik, ez csak a számokkal való játék, hogy mert reál bérekről beszélünk, ugye nem nominális bérekről, mert annak sok értelme nincs. De gyakorlatilag visszasüllyedtek a pedagógusok néhány év alatt, nagyjából erre most nem tudom a pontos adatot, de mondjuk a 90% körüli szintre, és most megint el vannak maradva. Ráadásul ez a legrosszabb, hogy egyszer hirtelen megemelem, utána visszaveszem. Mert a megemeléssel ugye várakozások keletkeznek, úgy érzi az ember, hogy na most végre megfizetik azt a amit csinálok, és utána pedig nagy kiábrándultságot okoz. Tehát szerintem ez nem jó. Én a fokozatos közelítés és lépésről lépésre való felzárkózásnak a híve vagyok, mert az ugrásokat soha nem lehet betartani a gazdaságban.